Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Dr. Marton Dévényi Évával beszélgettünk annak kapcsán, hogy Kismama sárga csillaggal címmel jelent meg édesanyja, eddig, hogy úgy mondjam, ismeretlen naplója 1944-45-ből. Persze számodra ez a napló nem volt ismeretlen, és a műsor első részében arról beszéltünk, hogy gyerekkorodra hogyan hatott mindaz, amit átéltetek te magzatként és csecsemőként az édesanyáddal 44-45-ben, és hogy hogyan detektáltad azt, hogy ezzel neked dolgoznod kell. De te neurológus pszichiáter vagy. A te szakmaválasztásodat hogyan befolyásolta ez az időszak, amit ti átéltetek 1944-45-ben?
A neurológiát most hagyjuk ki, mert az sehogy se.
Igen, az úgy lett.
Igen, egyszerre, tehát egymás után le kell tenni mindenkinek, hogyha az egyiket választotta. A pszichiátriát azt nagyon erősen befolyásolta, tehát én azt éltem meg, hogy én beteg vagyok bizony. De azt is megéltem, hogy édesanyámmal való szimbiózis miatt hihetetlen módon tudok ráhangolódni egy másik emberre. Nem volt ez valami nagyon egészséges. A ráhangolódás az nagyon jól ment, de az én kikészülésem ugyanilyen jól ment.
A pácienseimtől?
A pácienseimtől, igen.
Tehát nem, ilyen erősen?
A munka, persze, igen. Tehát annyira erősen hangolódtam rá. Na most én sejtettem, hogy itten baj lesz, baj is lett, és kb. 37 éves koromban szívinfarktus előtt álltam, mert
mindenki terhét magadra vette.
Pontosan.
De ez onnan jött, a magzati és csecsemőkorban?
Igen, mert ott is magamra kellett vennem
az anyádét és a családét.
Pontosan, mekkorát nem lehetett magamra venni.
Tehát ezt a mintát vitted tovább?
Ezt a mintát vittem tovább.
A munkádban.
Igen.
És akkor
igen.
37 évesen fölhagytál a pszichiátriai praxissal?
Igen, fölhagytam teljesen, és elkezdtem gyermekneurológiát csinálni, meg anyanyelvi készségfejlesztést.
Igen, együtt. És ebben egy iskolát teremtettél Magyarországon, amiről csak azért nem szeretnék most beszélni, mert annyira sok minden van, amit az édesanyád naplójával kapcsolatban szeretnék még megkérdezni, de te azt mondtad, hogy egy nagyon érdekes gondolatra jöttél rá, éppen a diszlexia kapcsán, hogy az nem pusztán egy hiba egy gyereknél, hanem hogy ennek van társadalmi szintje is. Mire gondoltál, vagy mire gondolsz?
Nagyon nyilvánvaló lett nekünk, hogy alapítványban dolgozom, hogy a diszlexia járványos. Na most nem úgy járványos, mint a pestis, hanem spirituálisan, vagy szellemileg járványos a diszlexia, és egy egész nemzedék van, amelyik nem fog olvasni lassan. Most már ez egy közhely, amit mondok. 25 évvel ezelőtt még nem volt közhely, akkor még megijedtünk tőle. De azt megértettem, hogy spirituális járvány sokszor szokott lenni, és most ez aktuálisan azért van, mert elveszett a kimondott, nem bocsánatot kérek, a leírt szónak az igazságtartalma. Elveszett. Az első és második világháborúban addig még az emberek bíztak abba, hogy amit az atyák leírnak, az mint igazságtartalom megy át hozzájuk, tehát érdemes az irodalmat olvasni. És a két világháború után már nem bíztak abban, hogy az atyák nemzedéke valóban az igazságot tudja átadni. De Bruno Bettelheim írja, hogy ha egy gyerek vagy a gyerek nem szellemileg olvas valamit, akkor nem fogja érdekelni, nem hat el a szívéig. Ez teljes mértékben így van. És ezt felfedezte a Harry Potternek az írónője, és annyi szellemi valamit tett bele a könyvébe, amennyi öt, nem tudom, szellemtáncra elég volna. De a gyerekek ezért olvassák a Harry Pottert, mert szellemileg.
De mit jelent a számodra, hogy szellemileg? Mi az, hogy a gyerek
az,
szellemileg
olyan
nem olvas?
Erők működnek közre, amelyek nem teljes mértékben földi erők, hanem azon túl vannak.
Egy filozófia, egy szellemiség, arra gondolsz talán? Vagy pedig az, amit az ősöktől örököltünk, és azt elfogadjuk?
Az is lehet. Ez lehet, de a szellem az valójában azt jelenti, hogy te élsz a földön, de valaki téged egy kicsit befolyásol. Jobbra, balra, középre.
Ez a
ez
hit?
A szellemiség. Hát ez a hitnek egy rossz formája, amiről most beszélünk itt a Harry Potterben. És az ember megpróbálja a saját gyerekét kivédeni Harry Potterestől.
Ezt nem tudom, az enyém elolvasta az összeset, és nagyon szerette. Én nem olvastam, úgyhogy ehhez
de
nem tudok hozzászólni.
Ez csak akkor lényeges igazán, hogyha a gyerek fogékony. Ha nem fogékony, mert az igazság egyébként neki tálalva van, és ő azt meg is eszi, akkor nem érdekes. Akkor tényleg egy érdekes valamit olvasod, de egyébként bekapta.
Arra gondolsz, hogy valamire szüksége van mindenkinek, aki olvas, most maradjunk ennél a fajta szellemiségnél, igen. Én most ezt így tudom lefordítani, ami több, mint a leírt szó?
Igen.
A Mici de ez Mackó... minden jó irodalmi bűnél, így van?
Épp ezt akarom mondani neked, hogy a Mici Mackó szellemisége, csak igen. Most valóban a könyvek, a két igen. Könyvről beszélek, a Mici Mackó és a Mici Mackó kunyhója. A Mici Mackó szellemisége a szeretet. Egyértelműen.
Igen, és ezért olvassák és el ez olyan is. Sokan.
Hát, igen.
Tehát ez volt az egyik, de most ugye arról beszéltünk, hogy te, mint neurológus, gyerekneurológus, milyen tapasztalatokat szereztél többek között. De szeretnék visszatérni édesanyád naplójához, és természetesen ahhoz, hogy a te személyiségedre mindez hogyan hatott, amiről már elég sok mindent mondtál. Szeretném, ha meghallgatnánk most egy újabb részletet.
Július 7-e. Nem tudom magam túltenni, hogy csak egyik napról a másikra egy más vallásra térek át. Nem tudom úgy venni, mint most olyan sokan, akik csak egy papírt látnak benne, amivel talán segíthetnek magukon. A plébános ma megígérte, hogy ha vasárnap elhozom a hitközségtől való kilépésemet, akkor megkeresztel. Átadott egy könyvet, amit meg kell tanulnom, és az imádságokat. Azt mondtam neki, kötelességemnek érzem őszintén megmondani neki, hogy én ezt nem meggyőződésből teszem. Én ugyan nem látok vallás és vallás, ember vagy ember között különbséget, de úgy érzem, ha Isten zsidónak teremtett, akkor azon nem szabad épp úgy változtatni, mint ahogy azon nem változtatunk, hogy lányok vagy fiúk legyünk. Azt felelte a pap, hogy a megkeresztelés nem jelent semmit, mert a keresztény vallás csak folytatása a zsidó vallásnak. A nem kikeresztelkedett zsidók nem veszik fel az újításokat, és én csak pótolom azt, amit őseim elmulasztottak. Amióta eljöttem onnan, csak arra gondolok, hogy szabad-e nekem ezt elvem ellenére megtennem. Az újszülöttre gondolok, aki már ebben a vallásban fog megszületni. Talán nem fog szenvedni a mi zsidóságunkért, de még arra is gondolok, hogy talán egy nehézséget állítok már most ezzel kettőnk közé.
Az újszülött milyen vallásban született meg, vagy egyáltalán bármilyen vallást gyakoroltatok-e ti a háború után?
Nem.
Nem. Tehát az, hogy ő kikeresztelkedett kvázi, ez számára is csak egy formális dolog volt.
Édesanyám számára?
Igen.
Sajnos nem beszélt róla. Ezt nagyon sajnálom.
Miért?
Azért, mert nagyon becsületes, az a ramplóból kiderül, hogy végtelenül becsületes a vallási, szellemi dolgokkal kapcsolatban.
Ők
nem
nagy...
beszélt. Igen. De engem megtanított imádkozni, ez az én Istenem, jó Istenem.
Lecsukódik már a szemem. Szemem.
Igen, hát ez nem egy zsidó ima, de ezen kívül semmit nem tudok.
Azt tudod, hogy a háború előtt, amíg még az egész család élt, ők tartották a zsidó tradíciókat.
Igen, ők tartották. Igen.
Tehát alapvetően te ateistaként nőttél föl.
Igen.
De már nem vagy az.
Nem.
Nem. És ez hogyan történt? Ezt oszd meg velünk. Nyilván lerövidítve, hiszen azt elmondtad nekem a műsorunk előtti beszélgetésben, hogy te nagyon sok közösségbe jársz, vallási közösségbe, és zsidó közösségekbe is, és keresztény közösségekbe is.
Igen. 37 éves voltam, amikor több jele volt körülöttem annak, hogy valaki engem szeret. És akkor eljutottam Jézushoz, ilyen nagyon egyszerűbben és nagyon direktben. És őtőle kérdeztem, hogy Uram, mi lesz velem, hiszen én zsidó vagyok. És akkor ő olyat válaszolt, amire nem számítottam. A Máté 5.44-nek az igéjét válaszolta nekem. Megmondatták a régieknek, hogy szemet szemét fogad fogér, de én azt mondom neked, hogy imádkozz az ellenségeidért, és szeresd üldözőidet. Na most erről én tudtam, hogy ezt én magam képtelen vagyok, soha az életben nem tudom megtenni, és kértem Jézust, hogy akkor tegye meg ő bennem. Hát ez elég régen volt, most már több mint 30 éve, és még mindig dolgozunk a dolgon, ezt tudom mondani.
Hogy milyen erősen dolgozol a dolgon, nyilván az abból is látszik, hogy hányfajta közösségben jártál.
Igen, igen.
Miért jártál ennyi fajta közösségben? Ezek mind reform közösségek voltak.
Mind reform közösségek, igen.
Tehát semmilyen egyházhoz egyiknek se volt köze.
Hát alig. Alig. Az első időben én többnyire olyan keresztény közösségbe jártam, ahol reméltem, és így is volt általában pünkösdista, szabad keresztjén közösségek, ahol semmiféle rossz értelmű zsidózás nem volt, sőt, inkább egy tisztelet volt. És úgy éltem, hogy akkor én itt tudok tovább jutni Jézus felé. Ez volt a cél, ma is ez a cél. Egy idő után, hát ez összefügg, tehát amikor Teri meghalt,
Virág Teri meghalt,
ő rám hagyta azt, hogy menj el a Szimsalom közösségbe, ami egy reform zsidó közösség, és az ottani rabbi is azt mondta nekem, hogy itt mindenki az identitását keresi, mert ezzel mutatkoztam be, igen, hogy hát én ezt keresem.
Néhány évtizede, igen.
Mindenki az identitását keresi, úgyhogy gyere csak nyugodtan akkor is, ha Jézus hívő vagy. Így is történt, és akkor én nagyon sok mindent megtaláltam az identitásomból ebben a közösségben. Egy idő után az a közösség egy kicsit robbant, én is a robbanók közé tartoztam, és azóta egy Bétorim nevű reform zsidó közösségbe tartozom egyszer. Kettő. Most ment szét a 10 éve tartó keresztény, hát nem gyülekezett közösség inkább, ahol baptista, pünkösdista, katolikus, református, én pedig mint zsidó voltam ott. Hát ez csodálatos volt ide tartozni. És a harmadik, hogy tartozom egy alapítványhoz, amelynek a neve az, hogy Segítség az Élethez alapítvány, ahol szintén össze-vissza vagyunk mindenki, el lehet képzelni. Csak az az egyetlen közös bennünk, hogy mindannyian a megbékélést próbáljuk szolgálni.
Folytatjuk mindjárt dr. Marton Dévényi Évával.